Isten igéjét az apostolok cselekedeteihez, cselekedeteiről írott könyvtől olvassuk ma reggel, méghozzá a 20. részből. A 20. rész 17. versétől a 35. verséig. Aki teheti, az kérem, hogy állva hallgassa Isten igéjét. Pál Milétoszból azután elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek között, megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem, és tanítottam azt nektek, nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem a zsidóknak is, meg a görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az én életem sem drága, csak hogy elvégezhessem pályafutásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös falkasok jönnek közétek, akik nem kimélik a nyájat. Sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik visszás dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig, éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intette le minnyájatokat. Most pedig az Úrnak és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket és örökséget adhat nektek a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről is, meg a velem levőkéről is ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Imádkozzunk.
Ezen a igé szakaszban látjunk, hogy Paul befejezte egy szolgálati szakaszt az ő életében. És látjuk azt, hogy ő sietett Jeruzsálembe, mert ott akart lenni egy ünnepsége. De mégis azt látta, hogy mielőtt tud oda menni, fontos, hogy ő megint leül az efézusi gyülekezet vezetőkkel. És egy kicsit átbeszélnek azt, hogy ő mit vár tőlük. Mi az, amire kell figyelni abban a gyülekezetben. És ebben a részben újból látjunk azt, hogy Paul milyen szolga volt. Érdekes, hogy mi azt látjunk azt, hogy ő valóban szolga volt. Az a gondolat szolga. Egy olyan, ami jellemző volt végig az ő életéről. Hogy ő kész volt szolgálni. Ő nem várta azt, hogy ő kapjon valamit attól a néptől, hanem ő mindig úgy volt vele, hogy ő folytatta a kérdést, hogy én mit tudok adni neki. Szerintem ez egy jó minta mindnyájunknak. Ahogyan befejeződik ezt a rész, az a ismert mondattal, jobb boldogság, nagyobb boldogság adni, mint kapni. És valóban ez igaz volt a Pál szolgálatában. Ő azt látta, és mindig előtte volt az a kérdés, hogy én mit tudok adni. Hogyan tudok építeni ezt a népet? Nem volt az a kérdés, hogy én hogyan fogok jól járni ebben a helyzetben. Ő mindent adott. És azért látjunk, hogy a 19. versben, amikor beszél róla, kezdjünk látni, hogy mi volt azok a dolgok, ami igaz róla. Mik azok a jelenei. És az egyik a 19. versben, amit látjunk azt, hogy ő teljes alázatossággal szolgált. Az alázatosság nem jelenti azt, hogy mi túl kevesebbet gondoljunk magukról. Nem jelenti azt, hogy mi mindig azt mondjuk, hogy én egy senki vagyok, és teljesen tehetetlen vagyok, és Isten nem tud használni engem. De azt így fontos látni, hogy az ellenkező se igaz. Nem az, hogy az ember azt mondja, hogy én olyan jó vagyok, és olyan fontos vagyok, és olyan nagy ajándék vagyok ennek a közösségnek, ennek a gyülekezetnek. Az alázat, az ember, az alázatos ember, az ember, aki jól látja, hogy Isten mit adott neki. Ő nem beképzelt azzal, hanem ő használja az, ami van, hogy ő tud felépíteni az egész testét. Mindkét szélsőség veszélyes. Vannak olyan közök, akik küzdködnek azzal a problémával, hogy mi túl sokat gondolkodunk magunkról. De vannak olyan közök is, akinek van az a kisebbség érzés. Egy olyan, hogy ki vagyok én? Isten hogyan tudna használni engem? Újból kell látni azt, hogy Isten tud használni téged. Nem szabad azt gondolni magadról, hogy én túl kicsi vagyok, én alkalmatlan vagyok a szolgálatra. Ez nem az alázat. Az alázat, amikor mi megfelelően szolgáljuk, nem beképzeljük. Fontos, hogy mindnyájunk végezzünk a szolgálatot. Alázatosan. A másik, amit látjunk róla itt, a 19. versben, hogy amikor ő szolgált, jellemző volt róla, hogy ő sírt. Hogy a Pál szolgálata a szívügye volt. Ő nem azért végezte ezt a szolgálatot, mert kap egy szolgálati lakást, mert kap egy fizetést, ami egy kicsit nagyobb, mint a minimum bér, hanem ő azért végezte ezt a munkát, mert ez szívügye. És azt kell látnunk mindjárt a mi életünkben, hogy a szolgálatot, amit mi végezünk, ne azért csináljunk azt, mert valaki felkér, ne azért csináljunk azt, mert mi fontosnak tartunk ezt, vagy ebben tudunk szerepelni, hanem legyen szívünk. Azért csináljunk, amit csináljunk, mert mi akarunk adni egy kicsit a mi szívünkból. Pál ezt csinálta. Mindenhova, minden városban, ahova ő ment, ő ott hagyta egy részét az ő szívéből. Mert olyan fontos volt az a munka azok az emberekkel. A héten mentem fel Lengyelországba, vagy ott volt egy iskola csoporttal, és az Eszterre fölmentünk látogatni, ő csak egy-két napot. És én emlékszem, amikor ott voltunk, és láttam azokat a városneveket, ahol 26 évvel ezelőtt szolgáltam nyári táborokban. És azt kell mondanom, hogy a szívem egy része ott volt. És gondolkoztam azok az emberekkel, azok a fiatalokról, akik ott voltak azok a táborokban. Fogalmam sincs, hogy mi van velük most. De mégis valahogyan, amikor ott voltam most, és gondolkoztam azok az emberekről, akkor még mindig ott voltak a szívem, hogy mi van velünk. Milyen jó lenne tudni azt, milyen jó lesz tudni azt, amikor majd a mindben találkozunk. De legyen a szolgálat szívünk. Következő, amit látunk, amikor Pál szolgált, hogy sok megpróbáltatás volt. Látjuk azt, hogy nagyon sok nehézség volt az ő szolgálatában. Szerintem mi a legtöbben azt tudom mondani, hogy örülünk, hogy mi nem ilyesmit tapasztaltunk, amikor mi szolgáltunk. Esetleg a legnehezebb a mi szolgálatunkban az volt, hogy az egyik tábor helyén nem volt meleg víz. Vagy ilyesmi. De én azt mondom, hogy mi nem igazán tapasztaltunk azt az ellenállást, amit Pál tapasztalt, amikor ő végezte az ő munkáját. Az 22. és 23. versben, amikor Pál beszél arról, hogy ő megy Jeruzsálembe, ő azt mondja, hogy azzal a tudással megyek oda, hogy fogságba fogok kerülni, és nyomorúságba. És mégis oda ment. Mi hogy vagyunk egyet szolgálattal? Mi kész vagyunk vállalni a nehézségek, ami jár egy szolgálattal? Mi kész vagyunk-e áldozatot hozni? Én emlékszem egy pár évvel ezelőtt, amikor a Bélel együtt mentünk Moldovába szolgálni, ahogyan ő most jön ide Budapestre szolgálni, más körülmények között. Ott, amikor mi mentünk oda, télen lényegében a lakásban nem volt ütés. Amikor szolgáltunk, amikor tanítottunk, egy nagyon hideg templomban tartottunk az előadásokat. Egy kis nehézség. De én azt mondom, hogy érdemes volt csinálni azt, mert ott voltak azok a férfiak, akik akartak tanulni. És én azt mondom, hogy egy nagy hiba lett volna azt mondani, hogy én nem megyek oda szolgálni, mert az nehéz. Az nem lesz kényelmes. Az nem lesz könnyű a családomnak, mert két hét keresztül nem találkozom velük. Néha a szolgálat követel valamit, hogy mi kilépünk a kényelemből. És tesszük olyasmit, amit Isten vár tőlünk. Mi nagyon jól tudunk megszokni azt, hogy milyen a kényelmes és könnyű élet. És amikor mi már tapasztaltunk azt, akkor egyre nehezebb áldozatokat hozni az Úrért. Itt ebben az igében látjuk, hogy a Pál élete vége fele. Ő indult egy olyan úton, ami teljesen bizonytalan volt. Ő azt mondja, hogy nem tudom, hogy mit vár rám, vagy annyit tudom, hogy ami vár rám, az nem jó. De mégis megyek. Mert ez tetszik Istennek. Egy utolsó gondolat, amit látjunk Pálról ebben az igében, a 34. és 35. versben, amikor Pál ott volt köztük, ő azt mondta, hogy én nem kaptam semmit tőlük. Ő, mint sátorkészítő, végezte az ő munkáját, hogy ő tudta élni abból a pénzből. Ő nem akart teher lenni számunkra. Ő akart a kemény munka által biztosítani az ő anyagi helyzetet. És az utolsó dolog, amit látunk, ami jellemző volt róla, a kemény munka. Ő keményen dolgozott. Ő a szolgálat mellett lényében egy főállása volt. És nem látjunk azt az ő életében, hogy panaszkodott, hogy nem volt idő erre, nem volt lehetőség arra, ezen a nyáron kimaradt a nyaralás. Mi nem látjunk ezt a panaszkodást az ő életében. Mi azt látjunk, hogy ő vállalta azt, amit Isten kért tőle. Ez, ami igaz volt róla. Most nézzünk, hogy mi volt jellemző az ő tanításáról. 21. versben látjunk azt, hogy ő kész volt tanítani bárkit, a zsidók, a görögök, de mi volt az, ami tanított? Az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. Amikor ő hirdette az evangéliumot, ő a megtérésről beszélt. A megtérésben kifejez valamit, hogy az ember egyszer megy az egyik irányba, és ő fordul, és ő egy másik irányba indul. A fontos dolog, amit hirdetünk, amikor beszéljünk a megtérésről, az, hogy az a bűnös élet, ami eddig volt, azt el kell hagyni. És fordulni kell Istenhez. Ismertek azt a történet, hogy egyszer volt egy híres színész, aki megtért, és ő egy keresztény színész lett. Ugyanez történt egy énekessel, és akkor ő egy híres keresztény énekes lett. Ugyanez történt egy sportolóval, és ő egy híres keresztény sportoló lett. Ugyanez történt egy mafiózóval, és akkor ő megcsalódott, hogy akkor most már én is nem tudok keresztény mafiózó lenni. Ő csak akart hozzatenni ezt a kereszténység az ő életstílusához. De ő nem akart változni. Ő nem akart fordulni. Az mi? Ha ez nem történik, ha próbál tovább ugyanazon az úton menni, ott nincs megkerés. A megkerés kifejezi azt, hogy ő fordul abból a bűnös életből, ami eddig volt. Pál ezt hirdetett mindenkinek, hogy szükséged van a megtérésre. Szükséged van, hogy forduljál a bűntől Isten felé. És utána folytatja így, hogy nem csak fordulunk Isten felé, hanem a Jézusban való hit. Miben hiszünk? Újból és újból találkozunk emberekkel, aki azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy miben hiszel. Csak legyen hit. Az a fontos. Hónap délelőtt 3:45-kor lesz egy 3 perces műsor az ifjúsági, vagy a gyerekhetünkről a tévén. És amikor jöttek a gyerekhétre csinálni ezt a filmet, amikor beszéltem az egyik emberrel, aki intézte ezt az egészet, pont ez volt az ő gondolkodása. Hogy milyen jó, hogy az emberek hisznek. És én azt mondom, hogy ahogyan ő beszélt, lényegében teljesen mindegy, hogy miben hisz az ember. Csak az, hogy legyen hit. Mert ha valaki hisz valamiben, akkor az egy egészséges ember lesz. Akkor nem lesz az a feszültség benne. Legyen a hit. De mi sokkal többet mondjunk, mint az. Mi azt mondjunk, hogy a hit kevésbé fontos, mint a tárgy, amiben hiszünk. Ha a tárgy nem megbízható, mindegy, hogy milyen nagy az a hite. Ha a tárgy nem megbízható, a hited nem lesz elég. Ha én fogalok ráulni egy székre, és az a szék teljesen rossz, olyan, mint ezek a fászékek fönt, és ha mi van rajtunk, hogy ez a fászék kell tönkre menni, és én azt mondom, hogy mindegy, hogy az tönkre megy, nagy az én hitem. Én fogalok belülni a székbe, nagyon erősen odaülök, mi lesz velem? Én a padlóra fogok kerülni. Mindegy, ha erős a hitem. Ha a tárgy nem megbízható, a hit nem tud fönntartani engem. A tárgy a fontosabb. Ha jó a tárgy, akkor is fönt fog tartani, ha kicsi a hitem. A Jézus Krisztusban való hit. Az, ami Paul hirdetett. És az, ami mi hirdetett. Nincs üdvösség más névben, csak Jézus Krisztus nevében. És csak, ha mi hiszünk benne. Ez volt az evangélium, ami Paul hirdetett. De tovább látjunk azt, hogy a 27. versben, hogy Paul azt mondja, mert nem vonakoztam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Van egy olyan veszély, amikor valaki szolgál. A veszély az, hogy mi csak beszéljünk a mi kedvenc témáinkról. Vagy csak arról beszéljünk, ami könnyű. Vagy csak arról beszéljünk, hogy tudjunk, hogy a hallgatóság örömmel és szívesen hallnak azt az üzenetet. Paul itt azt mondja, hogy ő kész volt elmondani mindent, amit ő talált az Isten igéjében. Vannak olyan részek, amiről beszélünk, amikor az ember akkor nem tud olyan csendben ülni, egy kicsit, fú, az igazán érint engem. Az igényhirdetőnek van felelőssége beszélni ezek a dolgokról is. Akkor is, ha a hallgató abban a másodpercben nem jól érzi ma. Mert az is az Isten igéje. És az Isten igéje néhány mond olyan dolgokat nekünk, amit mi nem akarunk hallani. De Paul azt az igét is hirdette. Minden, ami ott volt az igében, ami könnyű volt hallani, amiben könnyű volt engedelmeskedni, és amiben nehéz. A 28. vagy a 32. versben ő azt mondja, hogy most pedig az Istennek, a kegyelme igéjének ajánlott titeket, aki felépített benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. A tanítás alapja az Isten igéje. És amikor Paul tovább ment, ő azt mondta nekik, hogy legyen az az alap a te életedben. Amikor ott voltam 26 évvel ezelőtt Lengyelországban, azok a katolikus ifjúsági táborokban, én emlékszem az utolsó alkalom, amikor volt lehetőségem leülni a fiatalokkal. Amikor az aznap délelőtti alkalman a pap, aki ott volt a táborban, pont az ellentétet mondott, mint mi tanítottunk azon a héten. Ő nem beszélt arról, hogy az üdvösségünk csak hitáltal. Ő próbált hozzatenni valamit. És azt az utolsó alkalom, amikor leültünk a fiatalokkal, és beszéltünk velük, mi azt tudtunk mondani nekik, hogy fiatalok, az nem a lényeg, hogy mi mit tanítottunk ezen a héten. És az nem a lényeg, hogy mit tanít egy másik lelkész, vagy mit tanít egy másik pap. A lényeg az, hogy mit mond Isten az ő igéjében. Az legyen a végső tekintély a te életedben. És Paul ezt mondott itt az efézusi gyülekezetnek. Legyen a Biblia a végső tekintély az életedben. Tegyél azt, amit Isten mutat nekünk az ő igéjében. Tegyünk azt, ha könnyű, és tegyünk azt, ha nehéz. Az utolsó, amit látjuk ebben az igében, a Paul intése. Amikor ő felhívja a figyelmet a vezetőknek, hogy mire kell vigyázni. Ő ezt mondja a gyülekezeti vezetőknek, és azt mondta nekik, hogy a ti felelőssége gondoskodni a nyájakról. A ti felelőssége jó pásztorok lenni a nyájnak. És utána felsorolta a veszély. Ő azt mondja, hogy lesznek téves tanítók. Lesznek olyan emberek, akik jönnek és mondnak olyan dolgokat, ami nem az igé szerint. Ő azt mondta, hogy lesz ilyen fajta támogatás kívülről. De utána azt mondta, hogy lesznek ilyen belülről is. Kész kell lenni. Észre kell venni, ha van valami, ami nem a tiszta evangélium. És miután ő mondta ezt, akkor ő azt mondta, hogy én mindent tettem, amit kellett tenni. Én tiszta lelki ismerettel tudok tovább lépni. Én kíváncsi lenném, ha Paul itt lenne ma. Ő mit mondaná nekünk, hogy mik azok a veszélyek, amire kell vigyázni? Én három dolgot leírtam. Nem vagyok biztos, hogy Paul ugyanezeket mondaná, ha ő itt lenne, de én három veszélyt látom a mi életünkben. Az egyik, amit már említettem, de meg egyszer mondom, a kényelem. Az, hogy mi túl nagy hangsúlyt teszünk arra, hogy milyen kényelmes és milyen könnyű a mi életünk. És mi túl nagy hangsúlyt teszünk az anyagi dolgokra, hogy mi az, ami kell nekem, hogy én tudok könnyen, kényelmesen élni. És át kell gondolni a mi értékrendünk. Megfelelő a hangsúlyt, amit teszek erre, vagy már átléptem túl messzere. Mi a helyes ebben a területben? Esetleg azt kell megtanulni, hogy többet kell adnom másoknak, esetleg azt kell tanulni, hogy kevesebbet kell vállalnom a munkahelyeden, hogy maradjon idő fontosabb dolgokra. Mindenki kell vizsgálni a saját életet. Hogy Isten mit vártor, rendben van az értékrendem, vagy nem. A következő, amire kell figyelnünk, a tiszta tanítás. Én azt mondom, hogy én úgy érzem, hogy jelen pillanat nincs nagy veszély itt ebben a területben, de én azt mondom, hogy mindig fönt áll ez a veszély. És mindig figyelnünk kell az Isten igényére. És látni azt, hogy ez a tanítás tiszta, és passzol az Isten igényével, vagy nem. Lehet, hogy csak egy kis rész nem jó. De azt se szabad beengedni. És az, hogy legyen tiszta a tanítás, azt mondja, hogy tanulni kell. Az nem csak a feladat a gyülekezeti vezetőknek, hanem fontos, hogy minden gyülekezeti tag egy olyan ismeretre rendelkezik, hogy ő tud helyesen értelmezni az igét. Lehetséges, hogy a válaszemre azt mondja, hogy én nem vagyok kész. Én nem tudok eleget. Akkor keresni kell a lehetőséget, hogy hogyan tudok tovább tanulni. Hogyan tudok jobban ismerni az Isten igét. A helyes tanítás. Az utolsó, ami hasonló ehhez, az, hogy ki vagy mi a végső tekintély a mi életünkben. Ki vagy mi a végső tekintély a mi életünkben. Mi egy olyan világban éljünk, ahogy az emberek legtöbben azt mondok, hogy nincs abszolút igazság. Nincs egy végső tekintély. Mert hívő emberek, mi azt mondjuk, hogy a végső tekintély az Isten igéje. A végső tekintély az Isten igéje. És amikor mi olvasunk az igét, itt szükség van az alázatra, hogy mi nem próbáljuk felülbírálni az igét. Lehetséges van egy olyan igét, amit én azt mondom, hogy nem értem, hogy Isten miért mondja ezt. Isten miért kérje ezt tőlem? Emlékeztem, hogy mentem látogatni Ibolyát a héten. A lánya volt a csoportban, ez Ibolya szerint csak egy téma érdekelt neki, és az a téma volt a szex. És amikor érkeztem oda, ő azt mondta nekem, hogy Monty, nagyon jó lenne, ha te tudnád beszélni egy kicsit a lányokkal erről a témáról, kiteben lányok, hogy miért tanít a Biblia, amit tanít. És az egyik este játék közben, az egyik lány föltett egy kérdést, és akkor próbáltam egy megfelelő választ adni neki, hogy miért érdemes várni a házasságig a szexel. Mondtam egy pár élvet, mindegyik élve, amit mondtam, volt egy vissza ellenállás, de, és valahogyan rájöttem, hogy igen, mindig lesz kifogás neki, mert az ő életében nincs egy végső tekintély. Mert a legkönnyebb válasz, amit én tudok adni, hogy miért érdemes várni a házasságig, mert Isten ezt mondta. Többet nem kell magyaráznom. Számomra az a válasz elég volt. Amikor egyedülálló voltam, és feltettem magamnak ezt a kérdést. Mert Isten mondta. Igen, de ez a 21. század, most már más. Nem. Az Isten igéje nem változott. Mert Isten mondta. A lányok nem tudtak megérteni azt, mert a Biblia nem a végső tekintély az eredetükben. De én nagyon remélem, hogy az nem így van a mi életünkben, hanem valóban az Isten igéje a végső tekintély. És ha az Isten igé világosan mond valamit, nem az én feladatom kérdőjelezni azt, hanem az én feladatom alávetni magamat. Vigyáznunk kell. Maradni kell a jó úton. És valóban igaz a záró gondolat itt, ebben az igé szakaszban nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ebben az évben remélem, hogy a gyülekezetben mindenki látja azt, hogy szükség van arra, hogy adni. Többet kell adni, mint az utolsó években. Többet kell szolgálni. És én bízom benne, hogy mint gyülekezet jól tudunk csinálni ezt. És tovább fogunk nőni, mint gyülekezet, és egyénileg tovább fogunk nőni a mi hitünkben. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Imádkozunk. Édesatunk, újból és újból látjunk, hogy a Pál élete milyen jó példa nekünk. segít minket, hogy tudunk tanulni az ő példájából, hogy tudunk kezdeni a mi hívő életünk, ahogyan ő kezdte, egy valódi megtéréssel, amikor elfordulunk a bűntől, és hiszünk benned, Jézus Krisztusban, amikor a teljes szívünkkel szolgáljuk, amikor teljes szívvel engedelmeskedünk a te igédre, amikor a Szentlélek erejével adjunk abból, amit te adtál nekünk. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk elfogadni a te igédet, mint végső tekintély a mi életünkben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.